Sziasztok, ez itt az Egy életem, Babi Kedit vagyok. A szarvasgombát mindig is valamiféle misztikum lengte körül. Évszázadok óta az egyik legdrágább élelmiszer, a különlegességnek számító erdei fűszergomba. Ti tudtátok, hogy Magyarország szarvasgomba nagy hatalom? Ez engem is meglepett és felkeltette az érdeklődésem. Így hát útra keltem, és meg sem álltam Nógrád vármegyéig, ahol október végén tartották az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztivált. Itt beszélgettem a Magyar Szarvasgombász Szövetség elnökével, aki egyben a Szent László Szarvasgomba Lovagrend nagymestere, valamint a Prónai Kastély ügyvezetőjével, a rendezvény házigazdájával, és végül mikrofon végre kaptam Farkas Szilviát, aki nem csak szarvasgombász, hanem szarvasgombász kutyák kiképzésével is foglalkozik. Tartsatok velem az Alsópetényi Szarvasgomba és Lagottó Fesztiválra, hogy minél többet megtudjunk erről a gasztronómiai különlegességről. Dr. Bratek Zoltánnal beszélgetek, aki a Magyar Szarvasgombász Szövetség elnöke és a Szent László Szarvasgomba Lovagrend nagymestere. Hogyha az európai nagyhatalmakra gondolunk, akkor kik vannak az élbolyban szarvasgomba vadászat, illetve szarvasgomba termesztés tekintetében?
Kezdjem ott, hogy ha pontosítanék, akkor úgy kellene pontosítani, hogy jelenleg kik vannak. Mert hogy a történelme tulajdonképpen a franciáknak és a magyaroknak a legrégibb, 1200-as évektől már vannak írásbeli emlékeink földalatti gombákról, szarvasgombákról. Nagyon érdekes például, hogy a trencsényi bíró elrendelte a szarvasgombát termő bükkösnek a védelmét. Tehát réges-régre visszanyúló régi hagyományok gyakorlatilag a francia, olasz és a magyar történelemben találhatók. Étkezési célokból gyűjtötték egyértelműen.
Az 1200-as években mi volt az indok, ami miatt védték már a szarvasgombát?
Valószínűleg a túlgyűjtés volt akkor is, vagy a jogtalan gyűjtés, hiszen próbáltak sokan piacokra gombát gyűjteni. A Hollós László által 1911-ben kiadott Magyarország földalatti gombái című könyv összefoglalja majdnem 1000 év szarvasgombász történelmét, amelyben azt látjuk, hogy a felvidéki és egyéb magyarországi, nagymagyarországi piacokon különböző földalatti gombákat már árusítottak egészen komoly tételekben, és gondolom, hogy ez lehetett a piaci eladhatósága, illetve a gyakorlatilag a nemesi udvartartásokban hasznosult gombáról van szó. Nagyon sok nemesi udvartartás külön szarvasgomba gyűjtőket foglalkoztatott.
Akkoriban elsősorban még disznókkal kerestették, vagy már akkor is kutyák keresték ezt a kincset?
Hát a kezdetben alapvetően disznókkal gyűjtöttek. Nagyon sok erdésznek volt például saját betanított sertése. Már igazából a sertéseket nem kell olyan keményen tréningeztetni a szarvasgombára, mint a kutyákat. Kutyáknál kicsit nehezebb a tanítás, hiszen a disznók ösztönösen gyűjtik a szarvasgombát.
De meg is eszik, vagy legalábbis meg szeretnék enni szemben a kutyákkal?
Ez egy komoly veszélyt jelent a gyűjtők ujjaira. Ugye meg lehet általában ismerni a régebbi gyűjtőket az újak számáról, a megmaradt újak számáról. Medvével is gyűjtötték, a legegyszerűbb mai napig azért a kutyás gyűjtés. Ha a kutya már túlesett azokon a fegyelmezési gyakorlatokon, és valóban kezes és azok alapján való gyűjtésre trenírozott, akkor szarvasgombára való gyűjtés tulajdonképpen egy másik szarvasgombászó kutya mellett egy-két nap alatt meg lehet, vagy akár egy jobb kutyánál fél nap alatt is meg lehet. Ugyanis a kutyák nagyon irigyek tudnak egymásra lenni, és ha étellel, falatkákkal jutalmazzák a gyűjtő kutyát, természetesen a tanítandó kutya is elirigyli, és pikpakra ugyanazt fogja csinálni. Tehát elég gyorsan rá lehet állítani, de azért olyan jól fegyelmezett kutyát, mint amiket jelenleg Magyarországon látunk, talán a világon sehol máshol nem láthatunk. Ennek az az oka, hogy Magyarországon jelenleg vizsgázott kutyákkal lehet gyűjteni. Ez egyedülálló. Vizsgáztatni sehol máshol a világon nem kell a gyűjtőkutyákat. Magyarországon az intenzív vadászat miatt kérték a jogalkotók, hogy sor kerüljön egy különleges munkakutya státusz létrehozására. Ezek a szarvasgomba kereső kutyák, ami törvényben is létező kifejezés, és ami annyit jelent, hogy vadászkutyák mellett az erdőben ezek az úgynevezett triflakereső vagy szarvasgomba kereső kutyák póráz nélkül szabadon kereshetnek.
Ha már említettük a sertéseket, a disznókat, és említettük a kutyákat, a nevét végül is a szarvasokról kapta ez a gomba, igaz?
Vagy ez egy tévhit?
Ugye nagy mágia a szarvasgomba, és ez már több ezer éves mágiája az emberiségnek, és a legtöbb nyelvben nem is gombaként kezelték. Magyar neve, régi neve trifla. Gombaként egyetlen egy nép sem nevezte a szarvasgombát, tehát mindig is érezték, hogy ez azért a gombáktól elkülönülő érdekes élőlények csoportja. A szarvasgombáknak egyébként a föld alatt élő aszkuszos vagy tömlős gombákat nevezzük. Ezek eléggé ellustult gombák, hiszen a föld alatt sokkal kiegyensúlyozottabb környezetben tudnak nőni, és így egy szarvasgomba fejlődése akár 2-3 hónap is lehet. Tehát nem úgy nő, mint a gomba, hanem úgy nő, mint a trifla. Tehát teljesen más a növekedés üteme, teljesen más az éles stratégiája, hiszen nem a szél és egyéb földfeletti tényezők terjesztik, hanem gyakorlatilag az állatvilágra bízták a terjesztésüket, ezért gyönyörű illatokat termelnek, és ugye ez a gyönyörű illat, ami varázslatot hoz az emberi konyhákba.
Szimbiózisban vannak azokkal a növényekkel, amelyek táplálják őket.
Ez egy jobb esetben egy nagyon előnyös kapcsolat, egy olyan házasság, amiben mind a két félnek komoly szerepe van, és komoly előnyökhöz juthat.
Ki mit tesz hozzá ehhez a házassághoz?
Ugye egy házasság csak akkor működik, hogyha megfelelő kölcsönösséggel működhet. Így van ezeknél az élőlényeknél is. Egy különleges képződményt hoznak létre, talán az embernek a vélepényéhez hasonlítható. Ez a mikoriza. A két élőlény óriási felületen cserél tápanyagokat, illetve a gombarészre a talajból érkező ásványanyagok víz kerül átadásra, a növény felől pedig főleg cukrok, amiket a fotoszintézisben termel. Ha ez a kapcsolat igazán elmélyül, akkor egy olyan nagyon-nagyon erős micélium, egy föld alatti gomba hálózat jön létre, ami még úgy szoktuk teszteni az ültetvényeken, hogy bicskát szúrunk a talajba, és mindegy föld alatti filc, egy föld alatti szőnyeg olyan sűrűséggel át tudja a gomba micéliuma szőni a talajt.
Elsősorban milyen fák gyökérzetén szeretnek élni ezek a szarvasgombák?
Szarvasgombák gazda növénye talán megközelíti a százat, a fajok száma, amit itt ide sorolhatnánk. A gazda növény tehát egy nagyon széles spektrumon található. Néhány olyan fás növény van, ami nem képez a szarvasgombákkal kapcsolatot. Én inkább ezeket sorolnám el, általában azt mondjuk a juharfélék, a kőrisek, a szilfélék, a dió, ezek nem.
És az összes többi, igen?
A legtöbb fás növény egyébként is úgy hívjuk, hogy obligát mikorizaképzőt. Ez a néhány nemzetség, amelyeket felsoroltam, ezek viszont más típusú mikorizát képeznek, és a szarvasgombákkal nem képesek kapcsolatban élni. Tehát a fás növényeink többsége nagyon jó gazda növénye lehet a szarvasgombáinknak.
Valahogy régen nekem az volt a fejemben, hogy az erdőben nagyon komolyan kell vadászni ezekre a szarvasgombákra, és ugye az utóbbi időben is, hogy most megtudtam, már sok száz évvel ezelőtt is termesztették. Ma Magyarország hogy áll a szarvasgomba termesztéssel?
Egy picit lemaradtunk. A szarvasgomba termesztésben az olaszok és a franciák vannak az élen. A spanyolok nagyon jól felzárkóztak. Vannak olyan spanyol régiók, ahol a politikusok ezt megértették, hogy mekkora haszon lehet belőle. Például a terüeli fennsík, ahol ma már a lakosság több mint 50%-a ebből él. Talán be is előszik a legjobb francia hagyományos szarvasgomba termesztő régiókat. De Magyarország is elindult. Nekünk is nagyon nagy törés volt, úgy mint olasz és francia országok esetében, ugye a háborúk és hát nálunk ugye még utána jött egy 40 év tiltás a szocializmussal, ahol a úri passzió volt a lovaglás, a teniszezés és a szarvasgombaevés. De aztán valahogy ez is véget ért, és újra szányra kaphattunk, rengeteg segítséget kaptunk a francia és az olasz kollégáktól. Az első szarvasgombász kutyákat a 90-es évek végén olasz kollégák hozták. A 11 kísérleti ültetvény, amit a francia termesztők felajánlottak Magyarország elindításához, pedig gyakorlatilag az első kísérleti ültetvényhálózatot jelentette Magyarországon.
Mik a legfontosabb feltételei a szarvasgomba termesztésnek? A klíma, a talaj, a csapadék?
Hát ezek mellé még tudok sorolni párat. Klíma egy érdekes dolog, nagyon változóban van, ami kedvez bizonyos szarvasgombáknak, másoknak nem. A mediterrán legértékesebb szarvasgombák azok jönnek fel Magyarországon egyre elterjedtebbek a természetes élőhelyeken. Bizonyos hazai fajok pedig szorulnak vissza. Ilyen a nyári és a téli érezzük, ahogy melegszik a klímánk, a hűvösebb talajokat kedvelő gombáink szorulnak vissza. Nagyon fontos az adott fajra jellemző talajigény megtalálása. Nagyon fontos olyan kis régiókat találni, ahol a klíma nagyon jól megfelel. Ebben egy nagyon nagy teli találat volt, és azt gondolom, hogy ennek a globusznak a legszebb nyári szarvasgomba termő élőhelyei. Nem csak én mondom, francia kollégák figyeltek erre először fel, a jásságban található, nem véletlen, hogy a jássági nyári fekete szarvasgomba Brüsszelben az Európai Uniótól megkapta a földrajzi oltalmat, amely az első szarvasgomba oltalom Európában. Tegyem hozzá, hogy erdészeti értelemben létezik a szarvasgomba termő erdő, létezik az erdőtörvényben. A klasszikus intenzív szarvasgomba ültetvény Magyarországon még nem létezik. Ez az egyik nagy gondunk, hogy az ültetvények kapjanak nevet a magyar törvényekben is, lehetőleg támogatást is az intenzív ültetvények. A termesztésben egy picit lemaradtunk a kutyás területen, viszont azt gondolom, hogy talán előttük járunk, hiszen nálunk vizsgázott kutyákkal gyűjtünk, hiszen nálunk olyan tréningezések és olyan kialakult egy olyan kinológiai iskola, ahol kitűnő oktatók, kitűnő kutyákat képeznek, és mint ahogy ezen a rendezvényen is láthatjuk, évről évre fejlődnek a kutyáink. A gyűjtési idő, hát azt gondolom, hogy már szinte olyan, mint a Forma 1-ben, a sebességek vannak, olyan egyes fajtáknál látjuk leginkább. Annyira gyorsan és annyira magabiztosan találják meg a gombákat a pályákon, amit évekkel ezelőtt el sem tudtunk képzelni.
Melyek a legértékesebb fajták?
Hál' Istennek nagyon sokan hoznak ki menhelyi kutyákat. Nagyon sok a keverék kutyus. Ezek között is sokadnak kitűnő, versenyzésben is kitűnő példányok. De azért néhány fajtát ki lehet emelni. Én, amit nagyon szívesen kiemelnék, és ez a mai gyönyörű fesztivál is erről szól, a lagottók. Ez egy olasz szarvasgombászatra kialakított fajta. Az elején az országban nem voltak jó minőségű kutyák. A tavaly előtti versenyeken már éreztük, hogy egyre jobbak. Egyre gyorsabbak, egyre ügyesebbek a szarvasgombászatban.
Mire kell odafigyelni egy szarvasgomba vásárlásánál? Mi a legfontosabb tulajdonsága?
Az illata. Az épsége. Az illatát legegyszerűbb úgy, és kutatott helyeken Európa szerte egyébként úgy árusítják, hogy egy pohárral lefedik, egy üvegpohárral, és akkor ha leemelem, vagy egy üvegbe elhelyezik, és akkor ha letekerem a tetejét, akkor érzem, hogy mennyi illata van. Én a szarvasgombában mindig példányokat veszek. Egy-egy példány gyakorlatilag sokszor egy családnak elég, hiszen fűszergombáról van szó, de az illata, ha nincs meg, akkor annyit ér, mint a vargánya. Tehát az elsőleges dolog, hogy meg kell illatolni a gombát, lehetőleg lefedett edényből vissza szippantani, szimatolni ezeket a gyönyörű varázslatos illatokat. Utána pedig meg kell néznünk, hogy kellően keménye a húsa. Mert hogyha a puha a gomba, akkor rejtőzhet benne valamiféle rovar, vagy lényű, vagy nem egészen friss a gomba, és különböző egyéb hiperporozita gombák élősködnek benne. Tehát mindig kemény gombát vegyünk, jó illatú gombát vegyünk, penészes gombát semmiképpen nem szabad venni, a felszínét meg kell nézni, és arra figyeljünk, hogy a vásárláskor a számunkra legjobb, legkedvesebb illatot adó gomba példányt válasszuk ki.
Az illata mire hasonlít legjobban?
Nagyon sok próbálkozás történt, sokan úgy mondják, hogy valahol az eper és a főtt kukorica, főtt mák között valami különlegesség. Én azt merném mondani, hogy a szarvasgomba nem hasonlít semmire, mert ha hasonlítan, akkor nem lenne ilyen drága.
És az íze, azt hogy tudná leírni az ízét, annak, aki még nem kóstolta esetleg?
A szarvasgomba illatát és ízét legjobban csapdázni úgy lehet, hiszen ezek azért illékony dolgok, és mint a zene, pillanatok alatt eltűnik az éterben. Ugye két nagyon fontos szabály van a szarvasgombáknál. Egyrészt, hogy a tálalásnál 20 percen belül lehetőleg a friss szarvasgomba felreszelése után elfogyasztásra kerüljön az étel. A másik pedig az, hogy olyan komponenseket használjunk a szarvasgombák ételeihez, amik az illatokat és az ízt csapdázni tudják. Ezek általában zsíros komponensek, ezek lehetnek különböző tejfélék, tehát például majonéz nagyon jó csapdáz. De lehet zsíros, olaszoknál az olívaolaj szokott lenni, a franciáknál kitűnő kézműves vajak, amiket leginkább használnak. De Magyarországon például mangalica szalonnában is láttunk már tűzdelve szarvasgombát. Tehát ha megvan az illat és az íz csapdázva, akkor a szarvasgomba egy nagyon varázslatos, sajátos ízt fog adni, mert semmihez nem hasonlítható különlegességet, aminek viszont be kell simulni az adott ételnek az egyéb ízeihez, és például a borokat is így szoktuk választani. Tehát nagyon harmonikus borokat kell találni, nyilván nem a legillatosabb, meg a tolakodó illatú borokat. Vannak bizonyos borfajták, amik nagyon jól illesztettük, de ezek általában harmonikus, gyakorlatilag a tulajdonságaiban meglehetősen középen elhelyezkedő borok.
A magyar gasztronómiában mennyire lopta be magát a szarvasgomba, mennyire van jelen, és milyen formában?
Amikor rendszerváltás környékén először 5 étteremben megengedték, hogy szarvasgombát használjanak, akkor az éttermek séfjei, néhány séf már elkezdhetett dolgozni. Ugye a legtöbb séf akkor még csak külföldön találkozhatott szarvasgombával, és ezért nem volt meglepetés, hogy a 90-es években az első tanfolyamainkon, ugye közel 30 éves az egyesületünk, már ezek a mesterszakácsok, például a Gundel séfje, Kalla Kálmán, és sokan mások megjelentek. Megpróbálták megtanulni, hogy hogyan lehet például a fekete szarvasgomba fajokat ügyesen elkülöníteni. Megpróbálták a saját magyaros ételeikhez is illeszteni a szarvasgombát. Megpróbálták megfelelő borokkal párosítani a szarvasgombát, és ez nagy kihívás volt. Aztán egy 5 év múlva azt láttuk, hogy körülbelül egy 50 étteremben már ott van a menün. Most is nagyon sok étterem tartja a menün, de hát hogy mondjam, azért fizetőképes keresletben még magyarok nagyon lemaradtunk, ezért a Magyar Szarvasgomba Szövetség egy kicsit az európai szövetségek mintájára nagyon szeretné elterjeszteni, népszerűsíteni a szarvasgombát. Az egyik nagy célunk az, hogy a családok minden évben egyszer az asztalaikon köszönthessék a szarvasgombát, találkozzanak ilyen ételekkel, legalább az ünnepnapokon tudatosuljon bennük, hogy a szarvasgomba nem egy elérhetetlen drágaság. Gyakorlatilag egy szarvasgomba nagyon sok ételre elég. Azt szoktuk mondani, 5-10 gram értékesebb szarvasgomba már általában elég. A legelőkelőbb európai lovagrendi rendezvényeken körülbelül 30 gram kerül fel a szarvasgombából egy-egy fogásra. A másik történet pedig az, hogy elvigyük az iskolákba. Ezt a franciák kezdték el, és nagyon sikeresen csinálják, hogy már az iskolások is megismerjék. Próbáljuk az iskolákba is bevinni, kóstoltatások formájában, vagy különböző kis előadásokat tartunk általános iskolákban, gimnáziumokban, és hát a szakiskolákba is cél lenne bevinni a szarvasgombát, hogy már a diákok megismerkedhessenek vele, és utána kötődhessenek hozzá. Érdekes módon ebben előbbre állnak talán a nyugat-európai országok. Sokszor látom, hogy az Európából ide érkező diákok a szarvasgombát vesznek a magyar piacokon. Akkor ők nagyon jól tudják, hogy hogyan válasszanak, illatolják a szarvasgombát, nézegetik, próbálják meghatározni, melyik fajhoz tartozik, és hát az állagát is. A szarvasgomba egyébként nagyon kemény húsú, ha belejtem egy ödörvízbe, koppan az alján, annyira nehéz, és például ez egy olyan ismén volt a régi történelmi Magyarországon is, ami alapján a hamisítványokkal szemben tudták a szarvasgombát azonosítani.
Ha már előbb a gasztronómiáról beszéltünk, nem tudom kihagyni a kérdést, hogy dr. Bratek Zoltánnak melyik a kedvenc szarvasgombás étele?
Hát kicsit mindig az, amit utoljára ettem. A Nemzetközi Rendőrszövetséggel egy gyönyörű gasztronómiai rendezvényünk van, éppen 10-szer rendeztük meg Jászszent Andráson, és minden évben előkerülnek, születnek újdonságok a gasztronómiában. Ezen a rendezvényen, ez pár étel ezelőtt történt, nagyon a szívembe lopta magát egy olyan étel, ami egy pirított kenyéren egy kis kacsamájágy volt, és a tetején pedig egy gyönyörű szarvasgombaszelet, fedőként pedig egy fekete diószelet volt. Egy nagyon egyszerű, finom falatka, de például a homoki szarvasgomba sárga dínyelevessel. Ez is egy újdonság itt a magyar gasztronómiában, illetve a szarvasgomba gasztronómiában is. Vagy például, ugye itt vagyunk jelenleg a Cserhát nyugati szélén, egy gyönyörű kastélyban, és a környező erdőkben előkerül egy hegyvidéki faj, a fehér szarvasgomba, a koiromicesz. Ezzel kapcsolatban az utolsó étel, amit fogyasztottam, egy székelykáposzta volt. Egy erős, markáns, fűszeres, gyönyörű étel, amire azt szoktuk mondani, hogy a túlfűszeres ételek nem annyira, nem könnyen illeszthetők a szarvasgombához, de ez a szarvasgomba az egyik legmarkánsabb, a legfeltűnőbb ízű és illatú gyönyörű gombánk. Hát ez bizony a káposztán is átütött, és gyönyörű harmóniát adtak együtt.
Dr. Bratek Zoltánnal, a Magyar Szarvasgombás Szövetség elnökével, a Szent László Szarvasgomba Lovagrend nagymesterével beszélgettem. Rövid szünet után folytatódik az Egy életem, a mai műsornak a főszereplője pedig továbbra is a szarvasgomba.